Folytatódik az Aréna, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Nagy László, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke, a Veszprém sportigazgatója, Bajnokok Ligája győztes, olimpiai negyedik helyezett, immár visszavonult játékos. Beszéljünk még az utolsó veszprémi időszakról. A pályafutása utolsó éveiben ugye egyre inkább előtérbe kerül egy-egy játékosnál, hogy miből lehet, kell szűkíteni, hogy jobban regenerálódjon, és a karrierjét minél inkább ki tudja tolni. Hogyan élte meg az utolsó éveket? A válogatottal, illetve a Veszprémmel?
Nagyon jól, és gyakorlatilag tényleg valóban magamon tapasztaltam azt, hogy 30 fölött, amit 20 éves még nem nagyon hiszel az ember, de aztán saját bőrén tapasztalja, tehát 30 év fölött azért a pihenésnek, regenerálódásnak sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és nyilván én is ezt a saját bőrömön, mint említettem, tapasztaltam, és figyeltem is, az utolsó két év az meg kimondottan jó, tehát gyakorlatilag mert hogy komoly sérülésem nekem egész pályafutásom alatt nem volt. Az, hogy ujjtörések, csuklótörés, kézközépcsonttörés, ezek benne vannak a sportágban, úgyhogy ezeken én is az utóbbi években átszaladtam.
De mondjuk de... ezek nem hasonlíthatóak egy keresztszalagszakadáshoz nyilván.
Közelében nem érnek, hála Istennek, úgyhogy nagyon szerencsés és hálás is vagyok miatt a sorsnak, hogy így alakult meg rengeteget foglalkoztam magammal. Tehát én edzések után is éppen letusoltam, visszavettem az edzés szerelésemet, és mentem jogázni, tehát heti két alkalommal még plusz jogaórákat is vettem, mert annyira kikapcsolt engem fejben is, meg fizikálisan is, hogy úgy éreztem, hogy ez nekem hasznos és kell. Meg, mint említettem, maga a pihenési idő az kitolódott.
Milyen tényezőknek volt az köszönhető, hogy az elmúlt időszakban is oda kerültek a legjobbak közé a BL-ben? Tegyük hozzá, hogy úgy, hogy azért más csapatoknak akár nagyobb büdzséjük is volt.
Egyértelmű, hogy a szakma, tehát ez biztos, hogy az elmúlt hét évben, amit Veszprémben töltöttem, mint kézilabda játékos, ebből ötször szerepeltünk a Final Four-ban, ebből háromszor ugye döntőt is játszottunk, sajnos nem sikerült egyszer se aranyérmet hazahozni, viszont a minőségi munka az azt gondolom, hogy abszolút alá lehet támasztani azzal, hogy ötször ott voltunk a Final Four-ban, és a négy világ legjobb négy klubcsapata közé tartozhatunk, erre törekszünk a jövőben is. Rengeteg munkát végeztünk az edzőjeinkkel, és hála Istennek, mint említettem, a játékosnak is, a játékos társaknak is a mentalitása, hozzáállása maximálisan profi volt.
Ki lesz a vezér Veszprémben innentől? Ugye már nincsen Mikler Roland sem, nincsen Ilic sem.
A kapitányunkat megneveztük, úgyhogy Lékai Máté lesz a illetve nem lesz, hanem már Lékai Máté a csapatkapitány, Veszprém csapatkapitánya. Én azt gondolom, hogy nagyon jó öltözői hangulat van, hiszen visszavonulásom után is azért volt lehetőségem térni még az öltözőbe, és nagyon nagy szeretettel fogadtak a volt csapattársak, és láttam is rajtuk azt a egységet, amit remélhetőleg egész szezon alatt fogunk majd látni tőlük a pályán is, úgyhogy a Máté mellé meg valóban olyan segítői vannak, mint Sterbi Kárpád, Andreas Nilsson, illetve Mirzat Terzsic, tehát ő rájuk mindenféleképpen támaszkodhat, hogyha valami tapasztalattal szeretne gazdagodni, illetve az, hogy a csapatot milyen útba, milyen irányba terelgessék. Ezért intelligens játékosokról van szó, és mindenki a sikerért fog harcolni, küzdeni.
Akár ebben a következő időnyben milyen szerepe lesz sportigazgatóként, milyen feladatokkal, milyen egyéb informális teendőkkel képzeli el ezt az időszakot?
Azt gondolom, mindenbe, amiben tudok segíteni, részese szeretnék lenni majd a remélhetőleg a sikereknek. Elsősorban ugye szakmai feladatot kaptam, tehát a menedzserekkel való kapcsolattartás, illetve a szerződések hosszabbítása, esetlegesen új játékosoknak felmerülése a jövővel kapcsolatosan, illetve a mérkőzés, illetve a menedzserekkel való tárgyalás, az ugye elsősorban az én feladatom lesz. Úgy lesz az én feladatom, hogy egyértelmű, hogy a vezetőedzőnek, tehát David Davis személyének kell majd eldönteni azt, hogy milyen játékossal, milyen garnitúrával szeretne a jövőben dolgozni, kikhez ragaszkodik jobban, kikhez kevésbé, tehát azért elsősorban szakmai munka, meg természetesen ugye minden klubvezetőkkel való kapcsolattartás is előbb-utóbb az én hatáskörömbe is fog majd tartozni.
Mennyire beszélték át egyébként ezt a most következő időszakot, akár a vezetőedzővel, akár a klub vezetésével?
Június 2-a volt vasárnap, ugye a Bajnokok Ligája döntő, rá 3-4 nappal én már Dávid Davisszel konkrétan a következő szezonnak az átbeszélésével átbeszéléséről folytak így gyakorlatilag beszélgetések, úgyhogy nem adtunk sok lehetőséget annak, hogy információink, illetve lehetőségek szaladjanak ki a kezünkből, a jövőre való tekintette, és hát a klubvezetőkkel is mindig napi kapcsolatban voltunk, vagy üzenet formájában, vagy pedig telefon formájában, úgyhogy nagyon kedvesek és szimpatikusok voltak, mert egyből bedobtak engem a mélyvízbe, és már menedzserek jöttek is tárgyalni, konkrétan, ahol én már ott voltam, és hallgattam, illetve véleményeztem is a beszélgetést.
Mennyire volt egyébként szinte már magától értetődő, vagy természetes az elmúlt években, hogy amikor eljön a pályafutása vége, akkor sportvezetőként folytatja?
Ez tudatosan alakult ki bennem is, meg a lehetőség is így hozta, hiszen annó akkori klub, Veszprémi klub vezetők szerződtetésemkor már jelezték, hogy mindenféleképpen számítanának az én munkásságomra is, miután befejezem az aktív pályafutásomat, úgyhogy ugye azóta vezetőségi csere lett, de hála Istennek ez a lehetőség, ami velem kapcsolatos, ez továbbra is megmaradt, úgyhogy ennek végtelenül örülök, hogy ha már nem is ment a pályán, de pályán kívül szeretnék továbbra is a kézilabda részese lenni.
Vezetőedzőként mennyire tudja magát elképzelni?
Jelenleg lesz szerintem élvez prioritás, hogy edzősködjek, viszont a nyaram az pont úgy telt, illetve részben úgy telt, hogy egy 3 hetes nagyon intenzív edzői képzésen vettem részt kint külföldön, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy legyen meg az edzői papírom, hogyha esetlegesen valami oknál fogva erre szükségem lenne, akkor ne utána kelljen majd kapirgálni vagy kapkodni.
Akkor a menedzseri sportvezetői munka egyelőre közelebb áll önhöz, az kijelenthető?
Igen, abszolút jól is érzem magam bőrömben, tetszik az új kihívást, tetszenek az új feladatok, úgyhogy ebbe szeretnék kiteljesedni.
Közben a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke is. Milyen munkái vannak ebben a szerepkörében?
Gyakorlatilag én vagyok felelős a Magyar Férfi Kézilabda Szakágért, ami a felnőtt korosztályt illeti, utánpótlást a Zsiga Gyula viszi, de természetesen Zsiga Gyula úrral is, ha nem is napi kapcsolatban állunk, de egy nagyon hosszú beszélgetésünk volt már akkor, amikor engem kineveztek alelnök, és nagyon fontosnak tartom, hogy az utánpótlásra is előbb-utóbb majd rálátásom legyen. Ugye eddig ez nem valósulhatott meg, hiszen aktív játékosként azért eléggé el voltam foglalva az edzések, utazások, illetve mérkőzések miatt. Én nagyon bízom benne, hogy a jövőben, illetve már most idén nyárt több lehetőségem lesz majd feltérképezni a magyar utánpótlás, mint klubszinteken, illetve vállalatot szinten is.
A magyar válogatott most távolabb került a tokiói olimpiától, ugye a dél-amerikai kontinensbajnokság eredménye miatt. Lát-e még érdemi esélyt a kijutásra?
Reálisan azt gondolom, hogy 1%. Ugye ehhez az Európa-bajnokságot kéne nyerni, de törekszünk arra, hogy azt az 1%-ot esetleg majd maximálisan kihasználjuk. A realitás, mint említettem, nem azt mutatja, hogy Magyarország Európa-bajnok lesz a következő rendezvényen, de mint említettem, mi magunk szintjén mindent meg fogunk annak érdekébe tenni, hogy minden jobb helyezést érjük majd el ezen az Európa-bajnokságon is.
Hogyan lehet ezt kezelni? Már az esélytelenek nyugalmával, vagy pedig éppen, hogy harapni kell a végtelenségig?
A legfontosabb az, hogy a magunk munkáját és a magunk szintjét hozzuk, illetve lépjünk előre. Erre fogunk törekedni. Nem azt mondom, hogy az egész nyarunk, de konkrétan a nyár az illetékesekkel azzal telt, hogy a legjobb felkészülési időszakon legyünk majd túl, ugye ez majd csak össze fog bekövetkezni új személyekkel, talán egy-két új játékosokkal is a magyar váltottban, a fiatalok felhozása, és hát nem titkolt célunk, hogy a 22-es hazai rendezésű szlovákokkal együtt hazai rendezésű Európa-bajnokságon egy olyan ütőképes csapatot alakítsunk ki, akikkel már jobb csapatok ellen, vagy jobb nemzetek ellen, erősebb nemzetek ellen is fel tudjuk venni a versenyt.
Ezzel, hogy így alakult a dél-amerikai bajnokság és a kvalifikációs rendszer alapján, ahogy ön is mondta, az esélyek meglehetősen rosszak, áttevődött a hangsúly a következő olimpiai ciklusra való építkezésre?
Részben igen. Illetve nagy részben igen, de nem szeretnénk egy világversenyt se feladni annak érdekében, hogy csak a 24-re fókuszáljunk. De nyilván a játékos állományunkat nézve, illetve a korosztályunkat nézve azt gondolom, hogy abszolút jó a társaság összetétele, hiszen minden játékosunk alkalmas, hogy esetleg a következő olimpiai ciklust úgy kezdjük el, hogy még mindenki részese is tudjon lenni annak az olimpiának.
A korosztályos eredményeket, ha megnézzük, azért elég nagy a különbség a női és a férfi szakág szereplése között. Mi az, ami stimmel a hölgyeknél, és mi az, ami nem annyira a férfiaknál? Mennyire lát most bele? Hogy látja ezt a kérdést?
Egy, nagyon örülök az, hogy a lányok ennyire sikeresek, és két egymás követő nyáron aranyéremmel tudtak nem is visszajönni, hiszen országunkon belül volt a két rendezvény, úgyhogy junior világbajnokság, junior Európa-bajnokságon aranyérmet szereztek a lányok. Természetesen igyekszünk majd felzárkózni és az ő példájukat nézni, és olyan munkát is végezni, ami esetlegesen a mi eredményességünket is tudja majd biztosítani. Nem szabad alapvetően összehasonlítani a férfi, illetve a női mezőnyt, nem lebecsülve, abszolút nem lebecsülve, hanem igenis azt a példaértékű munkát előtérbe helyezve, illetve átvenni a lányoktól, amit ők végeznek, és mi is azt az utat szeretnénk bejárni. Maradjunk nálunk, természetesen meg kell vizsgálni azt, hogy a esetlegesen, ami most volt junior világbajnokság, miért úgy sikerült, ahogy. Most ugye az ifjúsági korosztályverseny ez kint Macedóniában, úgyhogy bízom benne, hogy az ő szereplésük az kecsegtetőbb lesz, mint a junioroké, és hát majd le kell szűrni a konzekvenciát, illetve ami jó, azon tovább erősíteni, ami kevésbé jó, azokat kijavítani, és így neki menni a következő, nem is idénynek, de a következő 3-5-8 évben olyasfajta munkát végezni, vagy átalakítást, ami a férfi szakágat előre viszi.
Látjuk, hogy a legnagyobb kluboknál azért dominálnak a külföldi játékosok, vagy legalábbis igen meghatározó a szerepük. Ebben a helyzetben mennyire van arra valós esély, hogy a magyar felnőtt válogatottban azok a játékosok, akiket a szövetségi kapitány jelöl a keretbe, szintet tudjanak lépni, és akár valamennyire helyettesíteni tudják azokat, akik az elmúlt években visszavonultak, vagy akiknek már nem lehet túl hosszú a karrierjük?
Ugye a válogatottnak az összetétele alapvetően Szeged, Veszprém, Tatabánya, Balatonfüredre tevődik. Hála Istennek ezért az a négy csapatunk nemzetközi kupákat is játszik. Szeged, Veszprém ugye bajnokok ligája, Tatabánya, Füred EHF kupában indul, úgyhogy ezekbe a magyar bajnokság mellett ezekbe a nemzetközi kupákba azért lehet fejlődni. Úgyhogy bízom benne, hogy akikre a Magyar Kézilabda Szövetség, illetve a magyar válogatott számít, játékosok minél több játék lehetőséget fognak majd kapni. Itt, akik külföldön tartózkodnak, és szóba jöhetnek a Bartók Donát Németországba, Ligetvári Patriknak Logronyóba való igazolása, Veszprém játékosként ugye kölcsön lesz adva Logronyóba. Nagyon bízom benne, hogy nem csak védekezésben, hanem támadásba is előre fog tudni lépni. Külön örülök a Szita Zolinak a Plockba való igazolásához, illetve az igazolásáért, hiszen ott is jó kezekben van, olyan munkát fog kapni esetlegesen, amit mi is szakmailag, illetve taktikailag a válogatottnál is tudunk majd használni, illetve igyekszünk majd abba bemenni. És mint említettem, a junior korosztályú játékosok, akik már klubszinten is mérkőzéseket játszanak, azért nekik is komoly szerepet szeretném majd előbb-utóbb szánni.
Akik magyar csapatnál nem jutnak szóhoz, vagy nem olyan szinten, menjenek külföldre? Ez lehet irányelv?
Igen. Úgy menjenek külföldre, ahol valóban játék lehetőséget is kapnak, és olyan bajnokságban vannak, ahol tudnak majd fejlődni, mert egyértelmű, hogy játékkal, játék lehetősége, játékpercek eltöltésével azért az ő fejlődésük is előre mehet, illetve javulhat. Természetesen egy dolog edzeni, más dolog meg pedig tétmérkőzéseket lejátszani, hiszen a kettő az nem ugyanaz, viszont jó edzés nélkül nehéz jó teljesítmény nyújtani a pályán mérkőzéseken.
Mikor jöhet el az a pont, amikor egy játékosnak súlyos döntést kell hozni? Vagy inkább a klub vezetésnek kell segíteni a játékost, hogyha látják, hogy ez mondjuk egyelőre vagy a következő szezonban még nem működőképes, akkor találnak neki egy klubot?
Mi esetünkben igen, a többi klubnál nem tudom, hogy történnek ezek a dolgok. Azt tudom, hogy Spanyolországban anno a Barcelonában is hasonló dolgokat tapasztaltam, de nem a saját bőrömön, hanem más játékosok bőrén, és gyakorlatilag ennek tükrében a Veszprémben is én javasoltam anno a klubvezetőségnek, amikor adott esetben szerintem meg is lehet levezni egyértelműen a Ligetvári Patrikot, hiszen kevesebb játék lehetőséget kapott. Én elmondtam a Patriknak, hogyha van lehetősége külföldre szegődnie olyan bajnokságban, esetlegesen olyan csapatot is találni, ahol a mi taktikai repertoárunkat hasonlóan játsszák, mint nálunk abban az adott csapatban, akkor olyan desztinációt találni neki, olyan klubot találni neki, ahol az ő fejlődése is biztosított, és hát nyilván ugye annak, illetve az elmúlt esztendőben Leonba, most pedig Logroñóba igazolt, illetve adtuk kölcsön. Mint említettem, nagyon bízom benne, hogy az ő fejlődése, hogy sikeres legyen. Szét az Olinak az esete dettó. Tehát a két játékosnak a jövőt figyelembe véve, illetve a magyar kézlabdának a figyelembe vételét is szem előtt tartva, így desztináltuk ezt a két játékost.
A két munkája a szövetségnél, illetve a Veszprémnél így tehát részben kiegészíti egymást, de mennyire számít arra, hogy azért lehet ebből konfliktus helyzet, hogy mind a két résznél, tehát a szövetségnél és az egyik legnagyobb klubnál is vezető szerepe van?
Én annak örülök, hogy mind a klubvezetők rábólintottak, illetve engedélyezték, hogy a Magyar Kézilabda Szövetségnek is alelnöke legyek, illetve a Magyar Kézilabda Szövetségnek is köszönhetet kell mondanom, hogy engedélyezték azt, hogy én Veszprémbe is továbbra is ott tudjak maradni, mint sportvezető. Én azt gondolom, hogy az egyik részről segíteni kell a másik részt, és ugyanúgy tehát kölcsönös és összhangban lévő munkát kell végezni ahhoz, hogy globálisan a magyar kézilabda jó útra terelődjön, és természetesen ugye a nagy riválisunknak is, a Szegednek, most kicsit veszprémi szemből beszélve, a nagy riválisunknak is természetesen közre kell működni, egymás segítségére kell, hogy legyünk az, hogy globálisan a magyar kézilabda előrébb tudjon lépni.
Egyébként egy válogatott sikere mennyire múlik a játékosokon, mennyire múlik a szakmai stábon, mennyire múlik a szövetség vezetésén, hogyan lehet megosztani így akár arányokban a felelősséget?
Alapvetően szerintem a klubban elvégzett munka, ami nagyon nagy segítséget tud nyújtani, természetesen a játékosoknak a tudása, a hozzáállása, elengedhetetlen a szövetségnek a feltételek biztosítása, elengedhetetlen a verseny naptárnak a kiírása, a ligának a hozzájárulása, hogy plusz napokkal tudjunk készülni esetlegesen válogatott szinten, úgyhogy minden apróság egy-egy gólt vagy pluszba tud hozni, vagy esetleg egy-egy kivédekezett támadással tudunk eredményesebbek lenni.
A válogatottnál a munka mennyire körvonalazódik egyébként, tehát akár az eddigi tapasztalatok, akár a következő időszak mennyire látható?
Fejben megvan minden, a következő hét első napján, hétfőn, augusztus 12-én lesz egy komoly beszélgetésünk több szem közt, és akkor szeretném megosztani az elkövetkezendő időszaknak a munkáját, úgyhogy fejben azt gondolom, hogy 80-90%-ban minden össze van rakva, az elképzeléseink megvannak, taktikailag is, mint támadásban, mind védekezésben. Szeretném megosztani a szövetségnek a vezetőjével is, hogy átlátható legyen a munka, illetve követhető legyen a munka, úgyhogy nagyon elszántak vagyunk.
Az ön szerepem a válogatott konkrét munkájában meddig terjedhet, vagy legalábbis minek örülne?
Mindennek hasonló a felállás, mint klubszinten, tehát itt is a célom az, hogy alelnökként, a szövetség alelnökeként a magyar kézilabda felnőtt válogatottat maximálisan tudjam segíteni.
De akár mondjuk el tud képzelni olyan helyzetet, hogy konkrét szakmai tanácsot ad, vagy beáll egy edzésre akár csak 5 percre?
Abszolút, a Gulyás Pistivel abban maradtunk, hogy minden edzés, minden felkészülésnek az első pillanatától kezdve az utolsóig ott vagyok, úgyhogy a pályán is ott leszek, szakmailag is. A másik része, mint tolmácsként is, hiszen a Pistának a segédje Csema Rodriguez lesz, ugye a spanyol volt spanyol váltottnak a kiválósága, aki Veszprémbe is játszott több éven keresztül, nagyon jó ismeri a magyar játékosokat. Én bízom benne, hogy az ő jelenléte, az ő szemlélete nagyon sok játékosban is felébreszti a tudást, illetve az önbizalomnak a maximális kihozatalát edzéseken is, vagy mérkőzéseken is, úgyhogy én ott leszek, mint tolmács, ott leszek, mint alelnök, ott leszek, mint harmadedző, vagy mint pályaedző, és nyilván a tapasztalataimmal szeretném majd segíteni a munkájukat.
Csaba Rodrigueznek egyébként az ösztönös zsenialitása mennyire adható át, tehát egy nem nagyon tanulható dolog, mennyire konvertálható át tudássá a játékosokban?
Maximálisan erre fogunk törekedni, hogy az ő szemlélete, amit ő elsősorban ugye támadásban megélt és tapasztalt, és agyban agyban is gyakorlatilag olyan szituációkat tud kezelni gyorsan, és ezeket a szemléleteket, ezeket a gondolatokat szeretnénk majd a magyar játékosokba is előbb-utóbb belehajszolni. Én azt gondolom, illetve abba bízom, hogy nem inkább utóbb, hanem minél hamarabb, és mondom, az ő szemlélete, az ő kis sugárzása remélhetőleg egy olyan pluszt fog adni itt a váltott játékosoknak, amivel majd tudunk profitálni.
Ön is említette már a 2022-es Szlovákiával közös Európa-bajnokságot. Az eldőlt a napokban, hogy a Veszprém arénát viszont nem bővítik. Ez mennyire írja felül a terveiket?
A következő beszélgetésünk egyik állomása lesz, mármint a Magyar Kézilabda Szövetségben lévő beszélgetésünk egyik pontja, napirendi pontja lesz. Ez is ugye gyakorlatilag a kormány döntés született erről. Én abba bízom, illetve van erre is alternatíva, egy olyan terem, egy olyan csarnoknak, egy olyan tartalékcsarnoknak lesz majd a, gondolom, a beiktatás, ami a Veszprémi arénát helyettesíti majd. Meggyőződésem, hogy tudjuk majd pótolni ezt a helyszínt, független attól, hogy a veszprémi csarnok hangulata az valóban elképesztő, és hogyha korábban is már válogatott mérkőzést játszottunk ott, akkor a közönségen soha nem múlott egy-egy mérkőzésnek a végkimenetele. Bízom benne, hogy meg fogjuk találni azt a legmegfelelőbb tartalékcsarnokot itt országon belül, amivel a Veszprémit majd pótolni tudjuk.
Ami pedig az ország elosztását, vagy legalábbis a kézilabdás erők elosztását illeti. Mikorra számíthatunk arra, hogy mondjuk a fővárosban nagyobb súlya lesz a férfi kézilabdának, ahogy azt látjuk néhány csapatsportákban, akár mondjuk labdarúgásban, akár mondjuk férfi vízilabdában, hagyományosan központi helye van a fővárosnak, és a női kézilabdában is azért a Ferencváros szerepe megkerülhetetlen. A férfi kézilabdában mikor lehet egyfajta elmozdulás a főváros felé? Egyáltalán céle?
Voltak felvetések, és szerintem vannak is, meg lesznek is elképzelések, hogy esetleg a fővárosban is több férfi klub, illetve első osztályú csapat versenyező. Ugye a 90-es évek végén az elektromos személyében, illetve az elektromos klub nagyon erős volt, és nemzetközi szinten is ő megállta a helyét, neki komoly múltja volt, és hát gyakorlatilag a Ferencváros, aki most első osztályú csapat, aki konkrétan Budapesthez kötődik, ugye a Budaka lesz már más név, mint Budapest, de a Ferencvárosban gondolkodnak esetleg olyanba, hogy komolyabb férfi szakágat szeretnének szánni.
A pénztől függ ez?
Mint minden általában, igen, ez is, de elsősorban az, hogy a koncepció, illetve a Ferencvárosi klubon belül gondolkodnak-e komolyabb férfi szakákban, ez szerintem inkább a Fradinak a klubvezetőségén múlik. Viszont annak nagyon örülök, hogy nagyon tehetséges fiatalok vannak már a Fradiban, akik komoly szerepet kapnak már a felnőtt mezőnyben is.
A játékos pályafutása alatt láthattuk, hogy mi a siker mércéje. Lőtt gólok, megnyert meccsek, trófeák, illetve világversenyeken helyezések. Sportvezetőként mikor lenne elégedett mondjuk a következő 2-3 évvel, mikor értékelni sikeresnek a munkáját a Veszprémnél, illetve a magyar válogatottnál?
Nehéz ezt most így elmondani, gyakorlatilag ezt időben mérni. Én azt gondolom, hogyha ha Veszprém szinten közel olyan szezont futunk a következő idényben, mint az elmúltban, akkor sportvezetőként is elmondhatom, hogy sikeresnek volt mondható. Magyar Kézilabda Szövetségen belül hogyha minimális elmozdulás és előrelépés fedezhető fel, illetve ez a játékban is megmutatkozik. Esetleg esemény akkor is, hogyha egy-két gólos vereséget szenvedünk el, viszont látjuk a csapaton a fejlődés mind mentálisan, mind fizikálisan, mind pedig tudásba szakmailag, akkor elégedettek tudunk lenni. Itt azért a magyar váltottnál, mint említettem, hogyha azok a változások bekövetkeznek, mint amiben mi gondolkodunk, és ebben mindenki partner, elsősorban a játékosok, akkor ez egy ilyen 3-5 éves, 8 éves ciklusnak tudható majd be talán.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, hogy elmondhattam.
Az elmúlt bő 50 percben Nagy Lászlót, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnökét, a Veszprém sportigazgatóját hallották. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán és Kaposi Dávid vett részt. Hallgatóink ezt a beszélgetést megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján és Facebook oldalán, illetve az infostart.hu oldalon is. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.